Jó estét kívánok! Itt a bevezető szerint én vagyok az előadó, Sasvári Lászlónak hívnak, de ezt nyilván a hirdetésből is tudják. Hát én nem fogok senkit sem megtanítani biliárdozni, mert ugye szokták azt mondani, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Szóval én nem tudok biliárdozni. Úgy kerültem kapcsolatba a biliárddal, hogy amikor mechanikát tanítottam az egyetemen, akkor mindenféle elméleti mechanika könyveket olvasgattam. Többek között Arnold Sommerfeldnek a elméleti mechanika könyvét. Ugye ő a 19. század végén, 20. század első felében egy nagyon híres professzor volt. Nem tudom, hogy van-e még valaki, még olyan professzor a világon, akinek annyi Nobel-díjas tanítványa volt, mint neki. Mondjuk Heisenberget lehet legismertebből említeni. És ott egy külön fejezet foglalkozik a biliárddal. És akkor ez nekem megtetszett. És elkezdtem úgy nézegetni. Na most, ahogy a címben is látszik, ugye alcímet is adtam, játék és fizika 60 percben, ez plágium, nem tudom, emlékeznek-e rá, volt egy műsor a rádióban, hogy játék és muzsika 10 percben. Na, ezt onnan loptam el, ezt a címet, egy kicsit módosítottam. És a biliárd otthon az is plágium tulajdonképpen, lehet, hogy egyeseknek egy regény eszébe jut. Henrik Böllnek van egy regénye, Biliárd fél tízkor, onnan vettem ezt a címet, ajánlom mindenkinek az elolvasását. Egy nagyon híres, hát Nobel-díjas német író. Itt felsoroltam több művét is, ami magyarul megjelent, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Harry Potter meg a Szent Johanna gimnázium egy-egy kötete között pihenésképpen nagyon, nagyon jó lesz. Hát akkor nézzük először a biliárdnál a játékot. Többféle játék is van. Akadémiai nagy lexikon szerint van kb. 280 változata, különböző szabályokkal. A két alap játék az a karambol és a snooker. A karambolban három golyó van, egy fehér, egy sárga és egy piros golyó, két játékos játsza, egyik a fehéret, másik a sárgát lögdösi, és a feladat az, hogy úgy kell meglökni, hogy a másik két golyóval ütközzön. Aztán vannak különböző variációi. A snookerről még lesz szó, ott több golyó van, és az meg az a fajtája a biliárdnak, amikor a golyókat az asztal szélén lévő zsebekbe kell bejuttatni. Amerikában ennek a biliárdnak az úgynevezett pool biliárd változata dívik, és hát, mint említettem, rengeteg más van. Na most mi kell a biliárd játékhoz? Hát először is kell egy játékasztal. Ez az asztal, ami itt van, ez a snooker játéknak az asztala. Ami föltűnik, hogy ez zöld. Hát majd visszatérek rá, hogy ez miért zöld, de az egyik oka az, hogy ez nagyon jót tesz a szemnek, pihenteti a szemet, és ez gyapjú posztóból készül. Az olcsóbb asztalokon egy kis nylon szálat is kevernek bele, de az igazi, az tiszta gyapjú posztóból készül, méghozzá fésűs posztóból, fésűs gyapjúból, hogy a rövid szálak azok ne legyenek ott, és ne bolyhozzák fel a felületet. Most régen az asztal alját azt fából csinálták, de a fa az vetemedik, nehéz állandóan sigma tartani, és a 19. század első felében egy angol biliárd asztal készítő rájött, hogy a kőpala az az igazi anyag. Ma is Olaszországban bányásszák a kőpalát, fölhasítják ilyen 2 és 4 centi közötti lapokra, szépen fölcsiszolják, és abból készítik el az asztalt. 3-5 darabból teszik össze, és aztán szépen a helyszínen összecsiszolják. Na, ezen mozog a biliárd golyó, és akkor itt látjuk a 6 zsebet az asztalnak a szélén, ahova a golyókat be kell juttatni. A snooker játék úgy működik, hogy fölteszik a 15 piros golyót egy ilyen prizma alakba, elhelyeznek 6 egyéb színű golyót, és a fehér színű golyót kell lögdösni, és először egy pirosat, utána egy színeset, pirosat, színeset, pirosat, színeset, így kell belögdösni a zsebekbe. A színes golyókat mindig visszarakják, és ha a piros összes piros elfogyott, akkor kezdik véglegesen bezsebelni a színes golyókat. Na most a golyók kezdetben fából voltak, mert ugye kezdetben minden fából volt, de a 18.-19. században rászoktak az elefánt csontra. Szegény elefántoknak ez nem tesz jót, nagyon sokat leöltek emiatt. Tehát így tonna számra hozták a elefántcsontot Angliába, Franciaországba, ahol a biliárd leginkább dívott. És a 20. század elején akkor elkezdtek műanyagból dolgozni, kíméljük az elefántokat, és másrészt ugye a biliárd játékosok számának a növekedése és az elefántok számának a csökkenése miatt egyszer csak ez nagyon drága dolog lett. Tehát műanyag golyók vannak, a méretük az olyan snookerben 52 mm-nél egy picivel több, de van olyan játék is, ahol 61 néhány milliméteres golyót használnak. Na, ezen kívül kell egy dákó. Hát ez nem méretarányos rajz, amit ide készítettem, de itt legalább látjuk, hogy miből áll. Van egy fanyele. Ezt juharfából vagy körisből csinálják, és a fa végére föltesznek egy ilyen egy csövet, ami vagy részből, vagy hát ezt is elefántcsontból csinálták egy ideig, vagy valamilyen erős ilyen műgyantából készül. Ennek az a feladata egyrészt, hogy megvédje a fát a fölhasadástól, hiszen ha ütögetjük a fát a szálirányba, akkor az előbb-utóbb fölhasad. Másrészt ez tartja a bőrt. Bőrözni kell a dákónak a végét. Egy kicsit lekerekítve, kicsit lekerekítik, megcsiszolják, és ugye ha valaki megnézi, hogy hogy játszanak a biliárdjátékosok a tévében, ezt meg lehet nézni, akkor mindig krétáznak. Az azért van, hogy amikor a golyót meglökik, akkor erősebb legyen a surlódás. Na. Hát azért régen nem így játszották a biliárdot. 1480-ból származik ez a fametszet, látjuk, hogy ezt kint a mezőn játszották. Nem véletlen, hogy zöld az asztalnak a posztója, és oda képzeljük magunkat a rétre. És ilyen nagy lapátszerű szerszámokkal lögdösték a golyókat. Aztán van, amikor ezt a játékot bevitték a szobába, az asztalra. Ez 1674-ből származó ábrázolás. Az úgynevezett Port and King játéknak az ábrázolása. A port ugye azt a kaput jelenti, a king pedig azt a bábut, amit az asztalon látunk, és a játék abból állt, hogy a golyót ezekkel a rudakkal, ami engem leginkább a tésztakiszedő kanálra emlékeztet, azzal kellett lögdösni úgy, hogy a kapun egy meghatározott irányba átmenjen, majd visszakerüljön a bábú mellé. És közben még azt a trükköt is meg lehetett csinálni, hogy az ellenfélnek a golyóját belökni valamelyik zsebbe, az is előnyös volt, meg ha az ellenfél golyója fölborította a kaput vagy a bábút, akkor hát az egy jó pont volt annak, aki erre rákényszerítette a másikat. És azt nem csak az ábra szerint nem csak polgárok játszották, hanem ennél előkelőbb emberek is. Ez 14. Lajos, aki körülbelül ugyanakkor szórakozik ezzel a fajta biliárddal, ezzel a Port and King-gel. Bár az ábrán úgy látszik, mintha nem a biliárd kötné le a figyelmét, hanem az udvari grafikus. De és akkor ugrunk egy nagyot, a 19. század végén nagy divat volt biliárdozni. Addigra már Franciaország, Angoláján kívül, Amerikában is elterjedt, ez egy New York-i biliárd szalon, ahol szinte tömegével játszanak. Ez egy kicsit szűkebb körű játék, már mutatja, hogy versenyeztek a 19. század végén. Az előző ábrán talán még érdemes megnézni ezt a kis részletet, itt hogyan világították meg az asztalokat, mert azért a golyót látni kell. Hát a plafonról lejön egy cső, abból kijön vízszintesen 4 cső, gáz van a csőben, és a cső végén meggyújtották a gázt. Akkor már volt gáz, gázzal világítottak. Amíg gyertyával ment, addig az kényes volt, ugye, mert az csöpög és tönkreteszi a posztót. Na és akkor ugrunk a mába mindjárt, ez itten a jelen. A képen jobb oldalon látszik O'Sullivan, aki az egyik hőse a snooker játszmáknak, ötszörös világbajnok, mellette Judd Trump, az egy ifjú ember, aki feltörő. Köztük van a serleg, és ebből a serlegből látszik, hogy ebben a biliárdban ma pénz van. És megint visszamegyünk. Láttuk, hogy a korai ábrázolásokon ez a tésztamerő kanálszerű lapáttal tologatták a golyókat. Ez egyszer megváltozott, megfordították, és elkezdték a nyelével lökni a golyót. Majd a 19. század elején teljesen forradalmasították a játéktechnikát. Ez François Mengó kapitánynak a nevéhez fűződik. Ő Napóleon hadseregében tüzértiszt volt, de valami csúnyát mondhatott a hadseregre, mert bezárták, a hadsereg rágalmazásáért bezárták a börtönbe. Hát az nem egy fegyház volt, hanem olyan börtön, ahol hozzájutott egy biliárdasztalhoz, és a büntetését biliárdozással töltötte. És ő tökéletesítette a dákót. Egyrészt hegyesebb lett a dákó, másrészt bőrt tett rá. Eredetileg állítólag azért, hogy kevésbé hasadjon a fa, de aztán rájött, hogy ezzel az újítással rendkívüli módon jól lehet irányítani a golyót. És akkor jelent meg, ez a technika képesítette őt arra, hogy a golyót ne csak lökje, hanem meg is pörgesse, méghozzá szabályozott módon. És akkor, amikor kiszabadult, akkor elkezdte járni Európát, és sok helyen bemutatta a technikáját, mindenki csodálta. Mert egyrészt a dákót tökéletesítette, másrészt a lökési technikát is kidolgozta. Könyvet is írt, a Noble Jeu de Billard, tehát a billiárdnak a nemes játékáról 1827-ben. 4 év múlva már le volt fordítva Angliába, és kiadta egy billiárdasztal készítő mester. Ő fordította és kiadta. 43 részmetszeten mutattak be 70 különleges lökést, billiárdlökést, és ez egy nagy szám volt. Tehát ő volt ennek a játéktechnikai forradalomnak a alkotóhőse, de ott volt mellette Gaspar Gustave de Corioli is. Corioliról hallunk a Corioli erő miatt, ugye az olyasmi, mint a centrifugális erő. Tehát ha forgó koordináta rendszerben akarunk mechanikát csinálni, akkor centrifugális erő mellett mozgó testek esetén ezt az úgynevezett Corioli erőt is figyelembe kell venni. Corioli elsősorban mérnök volt, és abban az időben, aki mérnök volt, az egyben matematikus és fizikus is, és a Párizsi Műszaki Főiskolának volt a tanára. A gépekkel és a benne forgó alkatrészekkel foglalkozott, emiatt a forgó mozgással rengeteg időt eltöltött. Én itt a 4 könyve közül a 2 középsőt emeltem ki, a felső az a testek relatív mozgásával foglalkozik, és ebben található meg az a erő, amit később őről neveztek el, Corioli erőként, és a 3. ami lényeges, ez a biliárdjáték matematikai elmélete. Hát abban az időben, amit számoltak, az matematika volt, annak nevezték, de ez tiszta fizika, amit ő csinált. Hát itt van a könyvének a címlapja, és az előszavának egy része. Hát ez franciául van, nem is azért mutatom, hogy most itt elolvassuk, lefordítsuk, azt a piros keretet azért tettem rá, mert abban a részben mond köszönetet François Mengó kapitánynak. És a Corioli csodálója volt a biliárd játéknak, és megismerkedett a Mengó kapitánnyal, és megbeszélték, hogy mi történik az asztalon, és ő mit számolt, és jól esően vette észre, hogy az asztalon az történik, amit ő kiszámolt a könyvébe. Egyébként a franciák nagyra tartják Coriolit, amikor a 19. század végén az Eiffel-tornyot megépítették, akkor 72 francia mérnöknek a nevét ott körbe fölvésték. Erre a részre, és itt látjuk Coriolinek a nevét kinagyítva. Na, hát akkor most már tényleg a biliárddal foglalkozzunk egy kicsit. Mondjuk a snookerre gondolva, ott az alapfeladat az az, hogy van egy fehér golyónk, ez a lökőgolyó, és akkor van egy piros golyó, ez a célgolyó, és úgy kell a lökőgolyót eljuttatni a célgolyóhoz, hogy az ütközés után a célgolyó bemenjen abba a zsebbe. És természetesen hát itt arra figyelemmel kell lenni, hogy ez a 3, a lökőgolyó, a célgolyó, meg a zseb az, hogy milyen helyzetben van egymáshoz képest, és akkor ez különleges technikákat igényel. Na most a legegyszerűbb feladatot fogjuk célba venni, amikor a lökés is, meg az ütközés is centrális. Hát ez a jobb oldali ábra mutatná, tehát ez a fekete vonal, ez lenne a dákó. Ezzel meglőtjük a fehér golyót, akkor az elindul, ütközik a pirossal, annak a hatására a piros is elindul. Ugye a fehér mit csinál, azt most egyenlőre adjuk meg rejtének. Minden esetre egyetlen egy vonalban történik minden, ez a legegyszerűbb feladata, amit vizsgálni lehet a biliárdgolyók mozgásának. Hát A billiárd golyó az egy merev test, úgyhogy a merev testeknek a haladó és forgó mozgását kell elővennünk. Én olyan rémhíreket hallottam, hogy a középiskolából kiirtották a merev testek forgó mozgását, nem tudom, hogy ez igaz-e, én azért bátran elő fogom venni. Tehát elképzeljük ezt a gömböt, amit meglökünk, és akkor az elindul, elindul a lökésnek az irányába. Ennek a gömbnek a mozgását két részre lehet bontani, haladó és forgó mozgásra. Haladó mozgásként a középpontjának, ugye az a súlypontja, vagy más néven tömeg középpontja, annak a mozgását kell nézni, de ebben a haladó mozgásban minden pontja részt vesz. Például ez a P pont, amit itt megjelöltem pirossal, ez a haladó mozgás révén átkerül ebbe a pontba. Ezen kívül a gömb még el is fordul, és az elfordulás hatására ide leérkezik. Tehát az Y elmozdulással, ami minden pontra azonos, és az elfordulásból adódó elmozdulással minden pontnak az új helyzetét meg tudjuk adni. Ez a Φ szög és az Y elmozdulás ezt meghatározza. Természetesen a gömb felületén lévő pontoknak definiálhatjuk a kerületi sebességét, ami azt mondja meg, hogy ez a pont ugye mennyi utat tesz meg időegységenként durván, és a szögek, ívek kapcsolata miatt az igaz, hogy az S az éppen R-szer Φ. És akkor a haladó mozgás esetén jól ismerjük, hogy mi az a sebesség. Az elmozdulást elosztjuk a közben eltelt idővel, és ha ezt elég kis időkre végezzük, akkor ez egy időintervallum hosszától független mennyiség lesz ez a sebessége a testnek. A gyorsulás az pedig ugyanezen művelet a sebességgel, tehát a sebességváltozást osztjuk el az eltelt idővel. A forgó mozgás esetében a szög változását tudjuk így jellemezni. A szög változását, delta fit elosztjuk a közben eltelt idővel, akkor ebből kapjuk az úgynevezett szögsebességet. És ha az elmozdulás meg a szög elfordulás között egy egyszerű kapcsolat van, a sugárral kell megszorozni, akkor ugyanez lesz a kerületi sebesség és a szögsebesség között is, és akkor definiálhatunk egy szöggyorsulást is, ami azt mondja meg, hogy egységindulat alatt mennyivel változik a szögsebesség. Hát ezek a mozgást jellemző mennyiségek. Hát most a dinamikai egyenletet is föl kell írnunk, hogyha egy test mozgását követni akarjuk. A haladó mozgásnál, egyszerű mozgásnál Newton egyenletét ismerjük, az erő az tömegszer a gyorsulás. Ez érvényes lesz a gömb tömegközéppontjának. Ez az egyben a geometriai középpontja. Ennek a középpontnak a mozgására érvényes lesz, tehát az ő gyorsulását a gömbre ható erő határozza meg. A forgó mozgás esetében a forgást létrehozó, a forgást megváltoztató hatás az nem az erő, hanem a forgató nyomaték, amit ugye erőször az erő karjaként számítjuk ki. Az, hogy mi az erő, azt tudjuk, a karját azt pedig ott le lehet olvasni, hogy az az erő vonalának a középponttól mért távolság, ugye ez a H távolság. És az F-szer H forgató nyomaték fogja meghatározni a szöggyorsulást. Az együttható, ami a kettőt összeköti, ami a tömeggel analóg mennyiség, az úgynevezett tehetetlenségi nyomaték, és gömbnél ez nagyon egyszerűen kiszámítható. 2/5 m-szer r négyzet, ahol r a gömbnek a sugara, m pedig a gömbnek a tömege. És kicsit visszamegyünk. Ugye én itt szétbontottam három részre, ezt mindig egy fizikus mindig elemi eseményekre bontja szét azt, ami történik, aztán majd utána abból próbálja fölépíteni azt, amit a valóságban lát. A lökést kell külön vizsgálni, aztán azt, amikor a golyó halad a lökés után, majd meg kell néznünk, hogy mi történik ütközéskor. Tehát az első a lökésnek a problémája. A lökést úgy képzeljük el, hogy ahogy a dákóval megcélozzuk a golyónak egy pontját, és ott belecsapunk. Ez nagyon rövid ideig tart. És akkor úgy tekinthetjük, hogy ezen rövid idő alatt megváltozik a sebesség. Az előző mozgás egyenletünket, hát egy kicsit szabadon értelmezve, ezzel a delta t eltelt idővel átszorzunk, tehát az erőször az eltelt idő, az egyenlő lesz tömegszer a sebesség változással. Igen, ám csak ugye kezdetben nem volt sebesség, tehát a delta t idő után létrejövő sebesség az, amit a dákó ütése miatt létrejön, és aztán majd a haladó mozgásnak ez lesz a kezdő sebessége. És akkor ugyanezt fölírhatjuk a forgó mozgás esetében is, azzal a bizonyos delta t eltelt idővel átszorozva, a forgató nyomaték szor a eltelt idő, az egyenlő lesz a tehetetlenségi nyomatékszor, a szögsebesség megváltozása. De hát nulláról indulunk, tehát a lökés végén elért szögsebességet kell ide beírni. Ez lesz a kezdő szögsebessége a forgó mozgásnak, amikor a lökés után a haladó mozgás megindul. Hát lehet látni, hogy az F szer delta t-t az egyik egyenletből ki lehet fejezni, be lehet írni a másik egyenletbe, tehát az F szer delta t szorzat az meghatározza, hogy mi lesz a tömegközéppontnak a sebessége, de a forgó mozgásnak a sebességét és a haladó mozgás sebességét, ha viszonyítani akarjuk, akkor ebbe a viszonyban már nem szól bele. És ki lehet fejezni, fontos lesz számunkra a továbbiakban, ennek a legalsó pontnak a sebessége. Ez két mozgásban vesz részt. A haladó mozgásban, innen adódik egy V0 sebesség, és a forgó mozgásban ebből adódik egy R-szer omega 0 nagyságú kerületi sebesség, de ha megnézzük a forgás értelmét, meg a haladó mozgás értelmét, akkor látjuk, hogy itt az alsó pontban a forgás éppen ellentétes irányú sebességet eredményez, mint amit a haladó mozgás. Tehát a kettő különbséget kell oda beírnunk. És akkor, hogyha az omega 0-at kifejezzük ezekből az egyenletekből, akkor látjuk, hogy az alsó pontnak a sebessége az arányos lesz a tömegközéppont sebességével, és utána egy olyan tényező áll, ami csak geometriai adatoktól függ. Tehát a H magasságtól, hogy a középpont fölött mennyi, milyen magasan löktük meg a golyót, ez az egyik dolog, amitől függ, és hogy mekkora a sugara, hogy ez hogy viszonylik a sugárhoz. És azonnal leolvashatjuk, hogy ha ez a H magasság az 2/5 a sugárnak, akkor a legalsó pontnak a sebessége az nulla. Ha magasabb pontra lököm meg, akkor nagyobb lesz a szögsebesség, és akkor a legalsó pont sebessége az hátrafele megy. Hátrafele mutat. Ha lejjebb lököm meg, akkor pedig előrefele mutat. Hát a 2/5 magasságban a legalsó, meglökve a golyót, a legalsó pont sebessége az nulla lesz. No, ha nulla a sebesség, akkor az azt jelenti, hogy a golyó éppen nem mozdul el az asztalhoz képest, tehát nincs súrlódási erő. Nincs olyan, nem hat, a haladó mozgás során nem hat a testre olyan erő, ami akár a forgását, akár a haladó mozgását befolyásolná. Hát akkor most nézzük meg, hogy milyen esetek valósulhatnak meg. Hát vegyük elsőnek azt, amikor ez a H, ez 2/5 R. Ebben az esetben tehát a legalsó pontnak a sebessége az nulla, a súrlódási erő is nulla. Amint a dákó nem érintkezik a golyóval, a testre nem hat erő. Nincs súrlódási erő, mert nem csúszik a test. Ez azt jelenti, hogy mind a sebessége, mind a szögsebessége az állandó lesz. De nem hat rá erő. Hát itt egy hiba van, ide a V-sebességet akartam beírni. A V-sebesség az éppen az R-szer omegával egyenlő. Ez a gördülésnek a feltétele. Mind a V-sebesség, mind az R-szer omega kerületi sebesség ugyanazt az értéket veszi föl, és ez időben állandó lesz. Tehát a golyó gördülni fog. Ha másik irányba kell menni. Hát ha most magasabban lököm meg, tehát a H nagyobb, mint a 2/5 R, akkor az azt jelenti, hogy a kerületi sebesség az nagyobb, mint a haladó mozgásnak a sebessége, tehát az alsó pont sebessége az erre hátrafele néz. Tehát az alsó pont csúszik az asztalon hátrafele, ennek megfelelően a súrlódási erő ezzel ellentétes irányú előre mutat. És azt tudjuk, hogy csúszó súrlódás az meg állandó, független attól, hogy éppen milyen sebességgel mozog a test. Tehát egy állandó erő hatására végzett mozgással állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy a haladó mozgás sebessége az egy egyenletes gyorsuló mozgásnak megfelelő, tehát az időben lineárisan növekszik. A forgó mozgásnak a szögsebessége és ezzel együtt a belőle származó kerületi sebesség a szintén egyenletes gyorsulást mutat, és időben állandóan csökken. Hiszen nézzük meg, a súrlódási erő a haladó mozgás irányával megegyező, tehát gyorsítja a haladó mozgást, a forgó mozgást pedig láthatóan olyan forgatónyomatékot gyakorol, ami visszafele szeretné forgatni a gömböt, tehát a forgó mozgást lassítja. De amint a sebesség és az erszer omega érték, a kerületi sebesség egyenlő lesz, akkor a súrlódási erő megszűnik. Hát a továbbiakban se a szögsebesség nem változik, se a haladó mozgás sebessége, tehát megint megérkezünk a gördüléshez. Tehát, ha itt fönt lökjük meg a golyót, akkor ő először csúszik a poszton, a csúszás következtében létrejövő súrlódás miatt egyre gyorsabban fog haladni, a forgása pedig lelassul. Egész addig, amíg a gördülés feltétele teljesül, attól kezdve pedig gurul az asztalon. Hát mehetünk lejjebb is, vizsgáljuk azt az esetet, amikor pont a középpont irányába lökjük meg a testet. Ebben az esetben az erőnek nincsen forgató nyomatéka, hiszen karja az nulla. Az ő vonala átmegy a középponton, tehát forgató hatás nem fejt ki. Nem jön létre forgás a testen, haladó mozgást végez. Csak haladó mozgást. Ha haladó mozgást végez, és nem forog, akkor ez a legalsó pont is előrefele mozog. Ha ő előrefele mozog, csúszik az asztalon, tehát nem forog a golyó, csak csúszik az asztalon, a súrlódási erő hátrafele hat. Ez azt jelenti, hogy a haladó mozgás sebessége egy állandó erő hatására egyenletesen fog csökkenni. Ugyanakkor ez az erő forgatónyomatékot is kifejt, ezért egy ilyen irányú forgás is létre fog jönni, szépen lineárisan felnövekszik, és ez addig megy, amíg a gördülés feltétele teljesül, és attól kezdve időben nem változik a mozgás. Gurul. És ugyanezt történik akkor is, hogyha a H az pozitív, de nem éri el a 2/5 magasságot, a különbség csak az, hogy ez az egyenes nem az origóból indul, hanem valamivel följebbről. És akkor a harmadik eset, negyedik. Hát az, amikor itt alul lökjük meg, tehát a középpontnál mélyebben lökjük meg a golyót, ebben az esetben a forgás, amit létrehoz, a lökés, az ellentétes irányú lesz, mint eddig. Ez a forgás itt lent olyan kerületi sebességet eredményez, ami előrefele mutat. Tehát megint arról van szó, hogy a alsó pont sebesség az előre mutat, akkor a súrlódási erő ezt meg akarja akadályozni, tehát ő hátrafele mutat. Mi történik? A haladó mozgás sebessége ennek hatására, mivel a mozgás irányából ellentétes irányú erő hat, állandó erő, ezért ez időben lineárisan csökkenni fog. Egyenletesen lassuló mozgást látunk. Mi történik a forgással? Hát a forgás itt elég intenzívebb az irányba, a súrlódásnak a forgatónyomatéka az ezzel ellentétes irányú. Tehát egyre lassabban fog forogni. Látjuk, hogy az ellentétes forgás irány abban mutatkozik meg, hogy az erszer omega kerületi sebesség az negatív. De a nagysága az állandóan csökken, egész addig, amíg nullává válik. Ebben a pillanatban a testnek csak haladó mozgása van, forgó mozgása nincs. Tehát forgás nélkül csúszik az asztalon ebben a pillanatban. És akkor ugyanaz játszódik le, mint az előző esetben. Beindul a forgás, de most már ebben az értelemben egyre erősebb lesz, egész addig, amíg összetalálkozik a kerületi sebesség a haladó mozgás sebességével, teljesül a gördülés feltétele, és konstans sebességgel, konstans szögsebességgel gurul a golyó. Megint visszafele mentem, de ez már a öregség jele, hogy az ember elkezd nosztalgiázni, és akkor a PowerPoint is visszafele működik. Na, nézzük az ütközéseket. Hamar fogok végezni. Mindjárt megyek haza. Ugye a lökőgolyó megérkezik a célgolyóhoz. És akkor kérdés, hogy mi történik? Ezek ugye ezek elefántcsontból voltak, ma pedig ilyen műgyantából készült golyók vannak, ezek nagyon rugalmasak. Első közelítésben úgy kezelhetjük, mint a tökéletesen rugalmas testek lennének. Nagyon kicsit befolyásolja az ő nem rugalmas voltuk azt, hogy mi történik. A másik pedig, hogy ezek nagyon simák. Tehát gyakorlatilag nincs súrlódás közöttük. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a jelenségeket első közelítésben nem befolyásolják. Hát ha nagyon finoman akarjuk tárgyalni, akkor persze ott van az a súrlódás, de első közelítésben azt el lehet hagyni. Na most azt tudjuk, hogy ha két azonos tömegű golyó csak úgy a semmiben repül, és az egyik áll, és a másik, na ha áll, akkor már nem a semmiben van, mert valamihez viszonyítani kellett, de áll a golyó, jön a másik, találkoznak, azonos tömegük van, akkor az impulzus és energia megmaradást kielégítő megoldás az, hogy az eddig álló golyó az átveszi a másik golyónak a sebességét. Ő megy, a másik az meg leáll. Tehát sebességet cserélnek. Ez az energia megmaradást, impulzus megmaradást is teljesíti, és meg lehet mutatni, ez az egyetlen megoldás. Amikor összetalálkozik a lökőgolyó a célgolyóval, akkor mi történik? Ha elhanyagolom a súrlódást, akkor a lökőgolyónak a forgása az nem befolyásolja. Ha nincs súrlódás, nem befolyásolja a célgolyónak a mozgását. Nincs súrlódás, nem csinál semmit. Tehát csak a haladó mozgást kell figyelembe venni, tehát a haladó mozgás sebessége az kicserélődik. És ott marad tehát a célgolyó elindul, aztán megy, ahogy az előbb megbeszéltük. A lökőgolyó az pedig a sebesség, haladó mozgás sebességét átadta a másik golyónak, de hát vagy éppen áll, vagy forog. Tehát mozgásba fog jönni. Ha nem volt forgás az ütközés előtt, láttuk, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát ha az ember ügyesen löki a célgolyót, akkor az úgy fog odaérkezni a lökőgolyót ügyesen löki, akkor az úgy fog megérkezni a célgolyóhoz, hogy éppen megáll, éppen csak csúszik és nem forog. Hiszen volt egy ilyen pontja, visszamegyünk ebben a vizsgálatban, tehát ha alul löktem meg a golyót, akkor volt egy olyan pont, ahol forgás nélkül csúszott a test. Tehát ha én úgy lököm meg, meg tudom csinálni, úgy lököm meg, hogy ebben a pontban érkezik meg a célgolyóhoz, akkor nem forog a golyó, csak haladó mozgást végez. Egyszerű sebességcsere történik. Tehát az ütközés előtt a lökőgolyónak csak haladó mozgása van, forgása nincs, a célgolyó áll, sebességet cserélnek, a lökőgolyó megáll, állva marad, a célgolyó elindul. És azzal a sebességgel megy, mint ez. De, mivel forgása nincsen, ezért a súrlódás érvényesülni fog, forgásba jön, és addig igazodik egymáshoz a forgás, meg a haladó mozgás, amíg a gördülés létrejön. A lökött golyó pedig ott marad helyben. Az angolok azt mondják, ez a stop shot, tehát a megálló lövés. A másik eset az, amikor forog a golyó, ebben az értelemben, ahogy bejelöltem, tehát az azt jelenti, hogy a Az alsó pontban a forgásból származó kerületi sebesség az a haladó mozgásnak ellen dolgozik. A haladó mozgás sebessége az kicserélődik. Tehát a szélgolyó elindul ugyanúgy, mint az előbb. A lökött golyó megáll. És mit csinál? Mivel forog, ezért a legalsó pontjának van sebessége az asztalhoz képest, tehát súródási erő hat, méghozzá a csúszást meggátolandó súródási erő, előremutató súródási erő mutat, emiatt a golyó a megállás után mozgásba jön, és utána megy a célgolyónak. Ezt hívják Follow-shotnak, vagy a németek Nachziehernek. Tehát most nem tudom, nem találtam magyar kifejezést, tehát ez olyan utánfutó golyó. És akkor a következő lehetőség az, hogy jön a lökőgolyó, és ellentétes irányba fordul, forog. Akkor megint a haladó mozgás sebességét az kicserélik, a célgolyó elindul, ugyanúgy, mint eddig. A lökőgolyó megáll, de ilyen értelemben forog. Az azt jelenti, hogy ebből a forgásból itt a legalsó pontban származó sebessége, az ide előre mutat, az eddigi mozgásának az irányába, a súródási erő visszafele mutat. Tehát ő el fog indulni visszafele. Ez Drohshotnak, németek Rückziehernek mondják, és hát ugye a németből sok mindent meghonosodott nálunk, mert a szótárban benn van a Rückzieher, így magyarul leírva. Tehát ez az a lökés, amikor a golyó megüti a célgolyót, és utána visszajön. Most miért fontos, hogy ezek a lehetőségek ott vannak? Amikor mondjuk a snookerre gondol az ember, akkor nem csak azt a piros golyót kell belőni, amit megcéloztam, hanem gondolni kell arra, hogy a következő lépésben egy színes golyót be kell lökjek. Tehát olyan helyzetbe kell hozni a lökő golyót, hogy onnan egy színes golyót be tudjak lökni. És akkor lehet játszani. Visszajöjjön, kövesse, és most egyenesek az egyenes ütközéseket néztük. Tehát ezzel játszani lehet. Mindjárt vége van. Na, akkor most ugye én szoktam idézni a fizikus hallgatóknak Arany Jánost, aki azt mondta, hogy két úton jár az emberi élet, egyik a gyakorlat, másik az elmélet. Hát ez az elmélet volt, most egy kicsit nézzük meg a gyakorlatot. Most itt egy kicsit bűvészkednem kell, biztos van, akinek ez könnyen megy, nekem ez némi. Ezt nyilván rendben lehetne hozni, ami történt, de mindjárt helyre leszünk. Akkor most először megnézzük a Stop Shots nevű helyzetet. Tehát megérkezik a lökőgolyó úgy, hogy nem forog, és meglöki a célgolyót. És nézzük meg, hogy mi történik. Jön a golyó. Na most azért, hogy lehessen látni, hogy mit csinál a lökőgolyó, a biliárd játékkal ellentétben most rá van festve egy fekete csík. Innen lehet látni, hogy a haladó mozgáshoz képest a forgó... Bocsánat, ez én voltam. Nézzük még egyszer. Tehát lehet látni az ő forgását. Forog, forog, forog. De csúszva érkezett a másik golyóhoz, tehát megállt. És a célgolyó az elment. Tehát lehet látni, már megállt a forgás, mielőtt odaért, csúszva érkezett meg, tehát ő megáll, célgolyó elmegy. Na nézzünk egy másikat, ez a Drohshot lesz, és ez úgy van megcsinálva, hogy az asztal sarkába van, tehát a célgolyót be fogja lőzni a zsebbe. És akkor utána meglátjuk, mit csinál a golyó. Hát már, hogy ott van a nevében, hogy Draw, ezért már ki lehet találni, hogy mi lesz belőle. Na, mi van? Ja, erre. Így, így, jó. Elindult vissza. Tehát nézzük meg, megérkezik, de forog. A haladó mozgás sebességét átadja, tehát a előre haladása az megáll, de közben forog. Így forog, és emiatt ő elindul visszafele. Na, még egyszer. Ezek olyan exponálással készültek, hogy ilyen, hát egy-egy felvétel 1-2 ezred szekundumot jelent. Tehát nagyon, nagyon finom felbontású videófelvétel. És akkor most nézzük a követőt. Ezt tényleg követi. Nem csak irányba, hanem a zsebbe is. Tehát nézzük meg még egyszer. Jön, átadja a mozgását, attól ez bemegy a zsebbe, ő meg még pörög, 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 aztán utána megy. Mint ha gondolkodna egy kicsit. Hát ha az ember elkalandozik az interneten, akkor rengeteg olyan filmet, meg fölvételt lehet látni, ahol mindenféle trükkös lökéseket csinálnak. De viszonylag kevés az, ahol a felvételek úgy vannak összeállítva, hogy abból az ember a működés mechanizmusát értse meg. Tehát ne csak a száját tártsa, hanem a, hogy mondjam, a kobakját is táplálja. Na, akkor ez ennyi volt. És visszamegyünk a... Na, hát eddig centrálisan lögdöstük a biliárdos golyót. Most nézzük meg, mi van akkor, hogyha nem a golyó középvonalában lökjük meg, hanem egy kicsit eljövünk oldalra. Most messzire nem lehet elmenni a középpont vonalától. Mert ha messzire elmegyek, akkor már nagyon éles szögben találkozik a dákó meg a felület, megcsúszik a dákó rajta, és akkor már irányíthatatlanná válik a golyó. Tehát körülbelül a középponttól a félsugárig lehet kimenni. Addig lehet biztosan irányítani a biliárd golyót. Na, én itt most megpróbáltam így valahogy térben érzékeltetni azt, hogy mi történik. Ugye felülnézet, hátulnézet, oldalnézet, aki ábrázoló geometriát tanult, vagy műszaki rajzot, az tudja, hogy mi, de ez nem, mi ez, de nem olyan nehéz ezt elképzelni. Ez az oldalnézet, ez azt jelenti, hogy itt a golyó, és majd erre fog menni. Ugye akkor nézem oldalról. Felülnézet azt jelenti, hogy itt a golyó is fog menni, és fölülről nézem. És a hátulnézet az pedig azt jelenti, hogy innen nézem, ahonnan megütöm a dákóval, és megy előre. Tehát most a hátulnézet szerint, ugye eddig ebbe a vonalba lögdöstem a golyót, emiatt ez amerre lögtem, abba az irányba ment, és egyszerűen sík mozgást végzett, forgott. Most ehhez képest oldalt lököm meg. Ha oldalnézetben nézem, akkor az azt jelenti, hogy ugye nem ezen a vonalon, legkülső vonalon, hanem egy kicsit felé mozdulva, de a középpont fele is elmozdulva érem el a gömböt. Fölülnézetben is látszik, tehát egy kicsit oldalra jöttem. Na, ha így eljöttem oldalra, az azt jelenti, hogy ennek az erőnek már nem csak az X tengely körül. Ugye eddig így volt a labda, így lögtem, tehát ezen tengely körül volt forgató nyomatéka az erőnek. Forgásba tudta hozni. Most már van forgató nyomatéka a függőleges tengely körül is. Hiszen látjuk, hogy ugye itt síkra merőlegesen áll az Z tengely,
És az étengelyhez viszonyítva van az erőnek karja. Tehát ez forgómozgást fog létrehozni, nem csak az X-tengely körül, ahogy eddig, hanem a Z-tengely körül is meg fogja forgatni.
Tehát az a golyó, ami gurul előre, közben még a függőleges tengely körül is forog. Ezt az angolok side spinnek nevezik, az amerikaiak meg Englishnek, mert hogy tőlük tanulták. És akkor attól függően, hogy jobbra vagy balra mozdítom el a dákot, azt mondják, ez left English vagy right English. A legalsó pontnak a sebességét a függőleges tengely körüli forgás nem befolyásolja. Hát persze ezzel föltételeztem, hogy egyetlen egy pontban érintkeznek, és ez azért pontosan nem igaz, mert ha ráteszem a posztóra azt a golyót, akkor az nem egy pontban, hanem egy kicsit nagyobb felületen érintkezik, tehát biztos, hogy itt is van egy kis surlódás, de első közelítésben azt mondhatjuk, hogy ezt a forgást nem befolyásolja a golyónak a haladó mozgása. A haladó mozgás az pedig ugyanaz, mint amit eddig beszéltünk. Csak rárakódik egy ilyen forgás. Mikor lesz ennek a forgásnak jelentősége? Hát a biliárd asztalnak a széle, ugye a mandinel, ahonnan a golyó visszapattan. Na most, hogy ez ne pattanjon vissza keményen, ezért a 19. század első felébe ide egy ilyen ék alakú gumi sínt helyeztek be, amit szintén bevonnak posztóval. Most azért ék alakú, mert előfordulhat, a játék közben a golyó oda simul ehhez az ékhez. És akkor célszerű lenne úgy meglökni, hogy ezt az oldalát. Tehát be kell menni a dákóval a falba. Azt úgy lehet megcsinálni, hogyha ék alakú a sín, mert akkor alatta be lehet nyúlni. Tehát, ha ehhez a sínhez megérkezik a golyó, ami forog, akkor az azt jelenti, hogy amíg érintkezik a fallal, tehát a visszapattanás megtörténik, addig ott, ami forog és csúszás van, az azt jelenti, hogy egy keresztirányú erő is van, nem csak a visszatérítő erő. Ennek megfelelően a merőlegesen rálőtt labda ferdén fog visszapattani. És az, hogy most ebbe az irányba vagy ebbe az irányba, az attól függ, hogy hogyan forgott. Tehát ha így forog a golyó és megérkezik a falhoz, akkor ő így csúszik a falon, ebbe az irányba hat egy surlódási erő, tehát ő ebben az irányban fog elpattani. Ellentétes forgás esetén a másik irányba. És természetesen ez azt is befolyásolja, amikor ferdeszögben érkezik meg a golyó. Tehát a beesési szög meg a visszaverődési szög nem lesz egyenlő, hanem attól függően, hogy milyen irányba forgott a golyó, vagy nagyobb, vagy kisebb szögben fog visszapattani. Most annak ellenére, hogy elhanyagoltuk az előbb a surlódást a golyók között, a golyók ütközését már rendesen befolyásolja az, hogy ez pörög. Hát gondoljuk meg, hogy most ennek következik, tehát ez ott jelentősége van. És akkor még mindig nem néztünk végig minden lehetőséget, mert eddig mindig viszintes irányú lökésről beszéltem. És mi van akkor, hogyha az erőnek van egy függőleges komponense is? Hát egy kicsit fölülről lefele lökjük meg a golyót. Tehát ha oldalnézetben vizsgálom, ugye errefele fog gurulni, errefele lököm el a golyót, ez azt jelenti, hogy az erőt így föntről lefele irányítom. Felülnézetben nem látszik a különbség, tehát ott nem látom azt, hogy ez a vége magasabban van ennek a vektornak, mint a hegyes vége. Innen megint látom. Tehát nem egyetlen vonalnak látom a vektort, hanem mivel lefele néz. Ennek az a következménye, hogy most már mind a három tengely körül lesz forgó mozgás. Tehát nem csak ugye az elején, amerre ment a golyó, ott volt egy forgás, az Englishnél, ugye, ott a függőleges tengely körül volt, és most, amikor egy kicsit fölülről lököm meg, akkor a menetirányba eső tengely körül is létrejön egy forgás. És ez a forgás már hozzájárul a legalsó pontnak a sebességéhez. Tehát a legalsó pont sebességét a haladás irányába menő forgás befolyásolja, ilyen irányú sebességet hoz létre, a haladás irányába eső tengely körüli forgás, az pedig egy rámerőleges irányú sebességet hoz létre. Tehát a legalsó pont sebessége nem arra mutat, amerre elindul a golyó. A sorlódási erő is ennek megfelelően nem arra mutat, amerre a golyó elindul, hanem hozzá képes szöget zár be. És akkor ha az ember ezeket a, hát most nem egy mozgás egyenletet kell fölírni, hanem négyet, ugye, mert a három tengelyre föl kell írni a forgó mozgás egyenleteit. A gömb az egy annyira speciális merev test, hogy ott nyugodtan meg lehet csinálni, hogy a három tengelyt egymástól független mozgásnak tekintjük. Ezt nem minden merev testnél lehet megcsinálni, de itt igen. És ha ezeket az egyenleteket fölírjuk, megoldjuk, akkor kiderül, hogy ennek a talajjal érintkező pontnak a sebessége irányát tekintve állandó. Az iránya nem fog változni. Csak a nagysága. Ha az iránya nem változik, az azt jelenti, hogy a súrlódási erő iránya sem változik. A súrlódási erőnek nem csak az iránya nem változik, arról tudjuk, hogy az műszerenszergi, annak a nagysága sem változik. És mi az a mozgás, ami egy állandó irányú, állandó nagyságú erő hatására létrejön? Ezt tudjuk a ferde hajításból, ez egy parabola pálya. Ez a legáltalánosabb mozgása a billiárd golyónak, parabola pálya. A tömeg középpont egy parabola pályát ír le. Meddig? Addig, amíg az alsó pontnak az asztalhoz viszonyított sebessége el nem tűnik. Bocsánat, ezt most rosszul mondtam. Tehát addig, nem, jól mondtam, jó. Tehát amíg az alsó pontnak a sebessége nem lesz nulla, mert attól kezdve gördülni fog. Tehát azt csinálja a golyó, hogy elindul egy parabola pályán, aztán egyszer csak a gördülés feltétele teljesül, onnantól kezdve egyenesen megy. Corioli, aki tanulmányozta a billiárd mozgását, ő azt is meg tudta mondani, hogy kezdeti feltételekből kiindulva mi lesz ennek a gördülő mozgásnak az iránya. Most ez az úgynevezett massé shot, a massé. Ezt is állítólag ez a tüzérkapitány találta ki, akiről korábban már szó volt, ez a Mengó kapitány. Állítólag ez is az ő nevéhez fűződik. Biliárd szalonok tulajdonosai nem szeretik ezt a massé lövést, mert fölülről lefele mozog a dákó, és jó esély van arra, hogy kilukasztja az ember a posztót. Hát, nézzük meg, mi van még itt a tarsolyban. Hát, ez a kép Corioli könyvéből van, és ha megnézzük, ott van a parabola pálya. Ez az oldalnézete a golyónak. Itt van az erő, ami fölülről löki meg a golyót, és nem centrálisan, tehát a haladás, a elindulástól kicsit így felénk oldalra van. És fölülnézetben látszik, hogy valóban a középponttól oldalvást lökjük meg, és föntről lefele, és itt van a tömeg középpontnak a pályája, ami egy parabola pálya, de amint a gördülés feltételét eléri a test, attól kezdve egyenes pályán mozog. Hát én bevallom, hogy nem tudom, hogy ezt Corioli hogy csinálta. Abban az időben egészen másképp számoltak, mint ma, mert ugye azóta egy csomó technikát megtanultunk. Számolási technikát, meg egyszerűbb jelölést, meg önmagában az, hogy a vektorokat másképp kezeljük, nagyban leegyszerűsíti a számolásokat. Tehát ezek a régi számolások mai szemmel nézve gyakran áttekinthetetlenek, és rengeteget kell dolgozni rajta, hogy az ember megfejtse, hogy miről beszélnek. Nem beszélve arról, hogy franciául írta, és ugye ma a világ angolul tud, és nem franciául, de a 1980-as években lefordították a könyvét angolra, úgyhogy most már az is elérhető ezen a nyelven is.
És akkor még befejezésül valamit, egy pár szót mondanék azokról a biliárdokról, amikben nincs játék, csak fizika. Itt két példát írtam föl, biliárdnak hívjuk őket, az egyik a Bunyimovics biliárd, a másik a Sinai biliárd, mind a ketten oroszok, de azért nem kell azt hinni, hogy csak az oroszok foglalkoznak ezekkel a biliárdokkal. És ezeknek a vizsgálata nem a játék kedvéért történik, de valamilyen módon emlékeztet arra, hogy mi történik a biliárd játékban, a golyókkal, hanem a statisztikus fizika alapozásával, illetve klasszikus és kvantummechanika kapcsolatával kapcsolatos kutatásban játszanak szerepet. A Bunyimovics biliárdban egy ilyen stadion alakú pályán mozog egy golyó, ütközik a fallal, és akkor ott rugalmasan visszapattan, és akkor a kérdés, hogy ennek a stadionnak milyen részét járja be, bejárja-e minden részét, tehát lehet-e, találunk-e olyan területet ebben a stadionban, ahova nem jut el a golyó, vagy bármilyen területet kijelölve egyszer csak azon keresztül fog menni. És hasonló probléma van ennél a Sinai biliárdnál is, ez egy négyzet alakú pálya, csak a közepébe bele van téve egy kerek akadály, amivel szintén ütközik a vizsgált golyó és visszapattan róla, és itt is például ezeket a kérdéseket lehet vizsgálni, hogy bejárja-e az egész területet ez a golyó, vagy pedig nem. És ezek a vizsgálatok, ezek nagyon fontosak a statisztikus fizika alapozásával kapcsolatban. Vagy például ezt a Bunyimovics biliárdnál össze lehet hasonlítani, ezt meg lehet fogalmazni a kvantummechanika segítségével is, hogy egy ilyen alakú dobozba bezárt részecskének milyenek a hullámfüggvényei, és akkor meg lehet nézni, ezek a hullámfüggvények milyen kapcsolatban állnak a klasszikus mozgás trajektóriáival. Hát ez lenne a búcsú kép, amit azért tettem föl, hogy ezt a biliárd szót itt fizikában használjuk a játéktól függetlenül is. Na, és akkor ezzel én befejezném, köszönöm, hogy meghallgattak. Én remélem, hogy sikerült kiragadni egy olyan egyszerű részt a biliárd golyó mozgásából, amit azért érteni is lehetett, és látja az ember, hogy hogyan jönnek létre trükkök. Hát nem minden trükköt beszéltünk meg, például az interneten az ember lapozgat, akkor ezt csak szembe találja magát a 30 fokos szabállyal, ami azzal kapcsolatos, hogy bizonyos lökések esetén a lökőgolyó, amikor találkozik a célgolyóval, akkor irányt változtat. És nagyon széles határok között ez az irányváltás 30 fok, körülbelül 30 fok. Hát 1-2 fok különbséggel 30 fok. Ha az ember kirakja így az ujját, akkor meg lehet állapítani, hogy hova fog menni a lökőgolyó. Tehát nagyon sok dolog van még benne, és látjuk, hogy tulajdonképpen egyszerű eszközökkel lehet számolni. Persze, ha az ember ütközéseknél súrlódást, meg ilyesmit figyelembe vesz, akkor elbonyolódnak a számolások. De az, amit megmutattam, ez szerintem középiskolában is érthető és követhető, vagy legalábbis remélem, hogy még olyan a világ, hogy a középiskolában is követhető. Köszönöm szépen a figyelmet!